shot at me instead. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten tiszteletünket a 441-es számú énekünkkel kezdjük.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Liturgiai énekként a 2. számú énekünket énekeljük majd, amit énekeskönyvünk 46. oldalán találunk. Az egész föld leborul előtted, Uram, és éneket zengenek nevednek. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét, jertek és lássátok Isten tetteit, csodálatosan cselekszik az ember fiai. Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe, minden ő általa és ő érte teremtetett, és ő benne áll fenn minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható örök Isten, Te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hallgass meg, kérünk, kegyelmesen néped könyörgését, és add békességedet a mi korunknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra kiírt, oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk a János apostol könyvében, annak a második fejezetében, az elsőtől a 11. versig a következőképpen. Isten igéjét János apostol második leveléből, annak az elsőtől a 11. versig olvasom. A harmadik napon mennyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta. Vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én időm. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színöltét. Aztán így szólt hozzájuk. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt. És így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ámen. Eddig Isten igéje. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el az apostéli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklotra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 389-es számú énekünket. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kiírt igehirdetési alapigéjű rendelt igét, melyet megtaláljuk a Pál Tituszhoz írt levelében, annak első fejezetében, az elsőtől a negyedik versig a következőképpen. Pál Tituszhoz írt levelének első fejezetéből olvasom, az elsőtől a negyedik versig. Pál Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében, az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől. Ámen. Eddig Istentől. Az igazság szó többször is olvasható ebben az ige szakaszban. Az élő és igaz Isten igazságáról van benne szó, aki a világot és minden látható és érzékelhetőt megalkotott. Minden, ami létezik, a Teremtő Isten miatt létezik, és az ő igazsága miatt áll fenn. Ez az igazság nyugodt és biztonságos életet tesz lehetővé, ha az ember elfogadja és rábízza magát. Az igazság tartja meg az életünket, mégis olyan sokat hazudunk. Ahhoz, hogy az emberek előrébb jussanak a világban, az anyagiakban, ahhoz néha hazudni kell. A politikában is előfordul, hogy néha-néha nem egészen pontos információkat terjesztenek. Ha az ember valóságos információkat kap, akkor meg tudja hozni a megfelelő döntést. És meg tudja tenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy előrébb jusson, vagy megmaradjon az élete. Életünk során nagyon sok döntést kell hoznunk. Vannak, amelyek egyszerűek. Mint például, hogy milyen irányba fordítsuk a tekintetünket egy-egy merengő pillanatunkban. Vagy hogy hány panál cukrot rakjunk a teánkba. Ezek a döntések nem igényelnek túl sok információt. Vannak olyan döntések, amiknek viszont súlyos következményei lehetnek. Például, hogy leugorjak-e a sámliról, vagy egy létra legfelső fokáról, vagy hogy elinduljak-e az Ebrán át az úttesten. Ami információ szükséges, az érzékszerveinknek köszönhetően rendelkezésünkre áll. Így nagy biztonsággal hozhatunk megfelelő döntéseket. Vannak viszont olyan döntések, amikhez másoktól kapott információ szükségesek. Ezeket az információkat készen kapjuk. De mi történik akkor, hogyha egy információ nem fedi a valóságot? Mi van akkor, ha a kapott információ nem igaz? Ebben az esetben nagy valószínűséggel rossz döntést fogunk hozni. Egyszerű döntések esetében, ha másokat kérdezünk, merengés közben, vagy teaízészítésnél, lehet, hogy olyasmire fut a tekintetünk, ami nem érdekel minket, vagy ízetlen lesz a teánk. Kissé kellemetlen, de egyik sem tragédia. Viszont ha ugyancsak mást kérdezünk, de fontosabb kérdésekben és valami oknál fogva hamis információt kapunk, akkor a lábunkat törhetjük, vagy elveszíthetjük az életünket. Pál az élő és teremtő Isten igazságáról beszél. Pál szolga és tanítvány Isten választottaiért. Azokért, akik Istent keresik, hogy higgyenek és az igazságot megismerjék. A vezető emberek közül sokan már az idők kezdete óta sok esetben nem mondanak igazat. Ahhoz, hogy emberek saját céljaikat elérjék, másoknak ezzel esetleg hatalmas kárt okozva, hazugságot mondanak, félrevezetve, megtévesztve az akarját jelentő embereknek. Ezek a hazugságok okozhatnak sok bosszúságot, anyagi hátrányt, de akár az életünket is veszélyeztethetik. Két héttel ezelőtt megnéztem egy 5 részből álló filmsorozatot, egy nem túl régi esemény alapján készült. A csernobili atomerőmű katasztrófája alapján. A film felkeltette az érdeklődésemet, mivel ez az esemény körülbelül 500 millió másik ember mellett már az én gyerekkoromat is befolyásolta. A film hitelesnek tűnt, de kerestem még néhány dokumentumfilmet erről az eseményről. Ez az egész történet nagyon erősen rávilágít az igazság és a hazugság következményeire. Megmutatja a földi hatalomnak a nagyra értékelt látszatát és a látszatnak az árát. Megmutatja az emberi akarat határtalanságát, türelmetlenségét. Megmutatja viszont a megtérést is. Ha nem is azt a megtérést, amit az Úr Jézusban kapunk, de azt mindenképpen, hogy aki észbe kap, hogy nincs egyedül ezen a világon, hanem felelőssége van mások életével kapcsolatban, ráadásul emberek millióival kapcsolatban, az az ember megérezve ezt a súlyt, megérti, hogy a hazugságot kerülni kell. Az igazságot pedig tovább kell adni. Még akkor is, ha ezzel veszélybe kerül a megélhetésünk, vagy akár az életünk. Pál apostol is megismerte az igazságot. Az igazságot Isten szándékáról. Az igazságot Jézus Krisztusról. Nem csupán mások beszéde alapján. Személyesen találkozott Isten hatalmával. Először a damaszkuszi úton, ahol Jézus szavára és az általa átélt események hatására megtért. Jézusban hívő embereket üldöző és gyilkoló emberből egyszerre Jézus beszédéért akár az életét is odaadó emberré vált. Az Isten fiában hívő emberekért Isten szolgálatába állt. Így szembe került azokkal, akik közé azelőtt tartozott. A Csernobilról szóló filmben egy-egy színész több ember együttes munkáját mintázta meg. Egy legazott nevű atomfizikus, aki a valóságban is összefogta a katasztrófa elhárításán dolgozó tudósokat, nagyon sokat harcolt azért, hogy alapvető tényeket, igazságokat elfogadjanak a kommunista pártvezetők. Az igazságot a legtöbb esetben nem lehetett elmondani. Hazudni kellett a médiának, különösen a külföldi médiának, és a közelben lakó emberek elő is eltitkolták az igazságot. A balesetet először csak tűzesetként kezelték. Végül is tűz volt. Csak hát nem a tetőszerkezet és a tető szigetelése égett, hanem a felnyílt atomreaktorban maradt radioaktív fűtőanyag. A kiérkező tűzoltók egyszerű felszerelésben oldották az eloldhatatlan tüzet. Olyan sugárdózist kaptak, hogy néhány napon belül mind meghaltak. Az éjszaka égő erőmű szép fényjátékot mutatott. Az emberek kimentek egy közeli vasúti hídra, ahonnan jobban lehetett látni a tüzet, onnan csodálták. Az égből pernye hullott, és a gyerekek úgy szaladgáltak a repkedő pillékben, mintha hó lenne. De ez a hó radioaktív sugárzást bocsátott ki. Akik ezen a vasúti hídon voltak, 10-15 éven belül meghaltak. Az erőmű közelében lévő város lakóit csak 2 nap múlva telepítették ki. Azt mondták nekik, hogy néhány nap múlva visszatérhetnek a házaikba. Soha nem térhettek vissza. A robbanástól az erőmű teteje tele volt sugárzó törmelékkel. Próbálták gépekkel letakarítani, de még az űrprogramban épített távirányítótású holdjáró sem bírta sokáig a sugárzást. Az elektronikája egyszerűen felmondta a szolgálatot. Ekkor kaptak egy nyugatnémet szerkezetet. A gond csak az volt, hogy a nyugati gyártó megkérdezte, milyen sugárzásnak lesz kitéve ez a szerkezet. A tudósok megmondták a vezetésnek, hogy 12.000 és 20.000 röntgen a sugárzás. Az államvezetés nem engedett kiszivárogni semmilyen olyan dolgot, ami rossz hatással lett volna számára, így cenzúrázták ezeket az adatokat, és a 12 és 20.000 röntgen helyett ők 20 röntgent állapítottak meg, vagyis írtak le a hivatalos dokumentációba. A megérkező robot, mikor elkezdték használni, fél métert ment előre, majd fél métert hátra, és ennyi idő alatt használhatatlanná vált a sugárzástól. Ezt követően katonákat küldtek a tetőre, hogy lapátokkal tisztítsák meg a tetőt. Egy katona összesen 90 másodpercet tölthetett a tetőn. 3500 katona kellett, hogy elvégezze ezt a feladatot. Voltak, akik többször is megfordultak a tetőn. A katasztrófát követően több 10.000 ember betegedett meg. Ha nem takargatják az igazságot, akkor nem történik ekkora baj. De ez kellett, hogy elinduljon a Szovjetunió felbomlása. A hazugságok és az elhallgatott igazság árát sok emberi élet szenvedte meg. És a valódi igazságról sokan elmélkedtek már. És megmondani, hogy mi is az igazi igazság, emberként lehetetlen. De nekem sincs szándékomban, hogy másokat félrevezessek. Az igazságot valamennyire csak a saját őszinte tapasztalataink alapján mondhatjuk meg. A valódi igazságot meg kell tapasztalni. Amit viszont tapasztaltunk, azt át kell adni a lehető legtisztábban. Az élet igazságát mindenki keresi, hogy hogyan lehetne jól megélni az életet. Pál apostol az élet eredeti igazságát fogalmazza itt meg. Megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. De kik is ismerhetik meg ezt az igazságot? Isten választottai, olvashatjuk. De kik lehetnek Isten választottai? Akik őt választják, akik őt keresik. Mindenki, aki a Jézusról szóló bizonyságot elfogadja, hiszi. Van is ehhez egy rendkívül pontos dokumentáció, ha valaki többet szeretne tudni. A címe Biblia. Hiteles dokumentum. Mindenki, aki elfogadja Isten igazságát, azt, hogy Isten az ő fiát adta értünk, hogy mi igaznak bizonyuljunk ő előtte, mert mi mind hamisak vagyunk. Nincsen közöttünk egy sem, aki igaz. És aki nem igaz, az elbukik. Erre mindenkinek rá kell jönnie. És aki Istenhez fordul, aki így találkozhat az örömhírrel, hogy Jézus a mi igazságtalanságainkért meghalt, és ezért örök életünk van, azt az Isten igazsága megigazítja. Pál apostol ebben a szolgálatban jár, társaival együtt. Így mutatkozik be ebben az ige szakaszban. Pál olyan ember, aki a saját tapasztalatai alapján beszél. Nem félrevezetni akar másokat. Nem anyagi, önös érdekből hirdeti az örömhírt. Hiszen őt is, mint sokan másokat, megvertek, bebörtönöztek és meg is öltek, mert elmondták, amit megtapasztaltak és felismertek. Hasonlóan a Csernobilban dolgozó tudósokhoz. És nem csak Pál apostolnak, vagy Legazov professzornak kellett átadnia a megtapasztalt igazságot. Mindazoknak, akik találkoztak Isten igazságával, el kell mondaniuk valóságosan az átélt, megértett dolgokat. És ne feledjük el, mi nem egyedül nézünk szembe a feladatokkal. Nem csupán a saját erőkre kell támaszkodnunk. Az igazzá lett hívő embert az igaz Isten lelke hatalma segíti. És az igaz információt átadva sokan találhatnak rá az igazságra, megmenekülve a pusztulástól, az örök életre. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mindazt, amit adtál nekünk. Érünk ad, hogy figyeljünk rád, és ne tévesztük szem elől a te igazságodat. Ámen. Énekeljük a 293 számú énekünket. kedves testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmak meg lesznek tartva a szokott rendben. Január 17-én hétfőn 17 órától asszonykör lesz, kedden 18-án 17 órától bibliaóra, 21-én pénteken pedig ugyancsak 17 órától konfirmációi és ifjúsági óra lesz. A vasárnapi istentiszteleteinket az interneten közvetítjük és rögzítjük, a gyülekezet honlapján később a hangfelvételek között meg lehet hallgatni. A honlap elérhetősége a philadelphia.lutheran.hu. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ebbe a közösségbe is. A következő héten tartjuk az egyetemes imahetet, imádkozzunk a Krisztus Urunk testében is megélt közösségért. Kisvárdán a szokásos rendben lesznek megtartva ezek az alkalmak. A keddi napon a mi templomunkban lesz Kisvárdán ez az alkalom megtartva. Csütörtökön pedig Malik Péter Károly szolgál élhirdetéssel a görögkatolikus templomban. Az alkalmak hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön lesznek 17 óra 30 perctől. A védekezési szabályzatunkat magunk is a közösség érdekében tartsuk be. A vírus elleni oltások most már könnyen elérhetőek, akár regisztrálás nélkül. És a védettség eléréséhez kell néhány hét, de utána már szabadabban vehetünk részt a közösségi alkalmakon. Abban a tudatban, hogy magunk részéről megtettük azt, amit az egyéni és közösségi biztonsághoz meg lehet tenni. Az életünk ideje pedig az Úr kezében van, rátekinthetünk reménységgel a jövőre nézve. Az idei választói névjegyzéket a véglegesítés előtt kifüggesztettük. A templomba, ahogy belépünk, bal kéz felüli hirdető falon található, és kérjük, hogy mindenki ellenőrizze, hogy szerepel-e a névjegyzékben, amennyiben nem, Flaskár Anett iroda vezetőnél jelezheti. A lelkész választásunkkal együtt hordozunk imádságban egyházunk lelkész képzését is, hiszen kevés lelkész jelentkezik ezekre a képzésekre. Most pedig, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és minden örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 443-as énekünk első versével. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, igazságodat, köszönjük vezetésedet. Köszönjük, hogy megtalálod a tiédet is, akit te meghatározol és elindítasz szolgálatban, azzal ott vagy és segíted. Kérünk, Urunk, tartsd meg minden szolgádat, és valóban az egész világ hadd hallhassa meg a te szavadat, és higgyen a te igazságodnak. Kérünk, így vezesd országunk vezetőit is, és mindazokat, akik vezető szerepben vannak ezen a világon, hadd érezhessék meg annak súlyát, ami rajtuk van a vezetés tekintetében, hogy emberekért felelősek. Te vigyázz, Uram, és segíts meg mindazokat, akik egyházunk vezetésében dolgoznak. Te adj bölcsességet, és te ad a te lelkedet mindannyiuknak, hogy a te akaratod szerint tudják hirdetni a te igédet. és kérünk mindazokért, akik nehézségben is, betegségben vannak. Te add, Uram, vigasztalásodat, Te add gyógyításodat, és Te adj meg, Uram, minden segítséget annak érdekében, hogy hozzád fordulhassunk, és elkérhessük tőled azt, amit nekünk szánsz. Így tápláld és erősítsd életünket, és segíts mindannyiunkat a Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr és adjon te néked békességet. Folytassuk megkezdett énekünket. Békességet és nyugalmat a vasárnap többi részére, erős vár a mi Istenünk. Viszontlátásra!